T-Radio. A T-Radio.
Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kis Benedek Józseffel beszélgettünk sok mindenről. Adási munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája.
Amennyiben arról van szó, hogy milyen volt a Trump és a Putyin találkozó, akkor azt tudom mondani, hogy úgy tűnik így utólag, mintha semmit nem terveztek volna, csak annyit, hogy legyen egy találkozó, aztán majd beszélünk valamilyen témában. Hát mutatja azt, hogy ez egy kétoldalú találkozó volt, tehát ott delegáció nagyon minimális volt. Egyébként a beszélgetések zöme az négy szem közti beszélgetés volt, ahol a Trump és a Putyin tárgyalt egymással, csak a tolmácsok voltak jelen.
Ennek van valami jelentősége?
Igen, van jelentősége, nem vezetnek jegyzőkönyvet, és erről nem maradt semmi. Tehát ez egy abszolút bizalmas beszélgetés, úgyhogy erről nem lehet tudni semmit, hogy ők ott mit beszéltek.
De hogyha már itt tartunk, akkor megállapodhatnak egy ilyen négy szem közti megbeszélés.
Igen, megállapodhatnak, hogy egy négy szem közti megbeszélés tartunk, nem publikus, nem tartozik senkinek.
De hogy amit ott megáll, amiről beszélgetnek, ott megállapodnak, azt tartja magát mindenki?
Ahhoz tartja magát mindenki. Aha. Hát nem is mondtak erről semmit, egyébként a sajtótájékoztató se. Hát úgy egyébként eredmény az, hogy egyáltalán létrejött ez a találkozó, és a jelenlegi viszony alapján azt tudom mondani, hogy ez azért mindenképpen eredmény, mert tulajdonképpen Trump most már a második évének a jó közepén jár, és gyakorlatilag még nem volt találkozó Putyinnal, legalábbis hivatalos találkozó, mert hogy különböző nemzetközi rendezvényen találkoztak és egy percet paroláztak, ez nem jelent találkozót.
Minek köszönhető?
Nagyon sok probléma
van. Ilyen sokáig
tartott? Hát alacsony a kapcsolat, rossz a viszony a két ország között, amire Trump a szokásos stílusában válaszolt, mondta, hogy tulajdonképpen ez a két országnak a hibája, és ebben nagyon benne van az amerikai vezetés is, hogy mi
az előző
eddig. Ez természetesen az Obama kormányzatra gondolt, mert úgy egyébként mi találkozhatunk volna, meg én nagyon tisztelem Putyin urat, tehát nem volt itt semmi probléma. A körülöttünk lévő emberek nem tudták ezt az egészet megszervezni, tehát ez az elég furcsa jött ki.
Arra
de
kíváncsi,
ez már Trumptól vagy... megszokott dolog,
igen,
tehát nem új.
Hogy van-e valami jelentőség, hogy pont most találkoztak?
Igen, európai körültől járt a Trump, és ezt a lehetőséget összekapcsolta azzal, hogy találkozott Putyinnal. Hát ugye részt vett először is a NATO csúcsértekezleten, ami fontos, ami már ugye két évenként van, tehát már régóta előkészítés alatt volt. Elmondta előtte, hogy a NATO azt tulajdonképpen nem sokat ér, meg elavult, meg hát nem is tudom, hogy kell ez nekünk egyáltalán, tehát így ment oda a találkozóra.
Amit onnan, mindjárt volt ott egy válság,
ami mindjárt válság, teljes pánik okozott. Aztán utána elment Nagy-Britanniába, és a Theresa May meghívójával közölte, hogy hát tulajdonképpen nem is maga az igazi ember, mert én sokkal jobban örülnék, ha Boris Johnson lenne a miniszterelnök, aki éppen előző nap mondott le a kormánytagságáról és a külügyminiszteri beosztásáról. Tehát az, hogy kicsit furcsá jött ki, hogy a vendéglátóiról ilyen vélemény volt. Hát aztán utána elment magánprogramra, az mondjuk nem ide tartozik, és ezt követően ugye találkozott a Putyinnal Helsinkibe, hogy Helsinkibe találkozott, annak az ivaj jelentősége. Tehát 75-ös Helsinki megállapodás, két magas szintű orosz-amerikai találkozónak a színhelye, tehát ez azért fontos.
Jó, de ha összehasonlítom a 75-össel a mostanit, azért...
Hát a körülményeket se lehet összehasonlítani, de azt tudnám mondani, hogy jó lenne most már egy olyan találkozót létrehozni itt Európában, mint a 75-ös Helsinki találkozó volt, ahol azért meghatározták az alapirányokat a jövőre való tekintettel. Itt meg most el kéne dönteni, hogy akkor most Oroszország hozzánk tartozik, vagy nem, barátunk, vagy ellenfelünk, nem ellenséget mondtam, ellenfelünk, vagy egyáltalán most mi váljunk szét Amerikától, és legyen egy külön európai csoportosulás, beleszámítjuk még Oroszországot is, meg Ukrajnát is, és akkor Európa másképp fog kinézni, és átrendezünk a világ, vagy most tulajdonképpen mit akarunk, mert ebből a Trump-féle különböző nyilatkozatokból azért elég nehéz leszűrni a lényeget, hogy tulajdonképpen miről szólt itt a történet, mert ugye azt mondták neki, hogy hát az oroszok azok beavatkoztak a mi választásunkba, amikor volt a találkozó, Putyin mondta, hogy mi aztán, az orosz állam nem. Jó mondta, azt mondta az orosz állam, azt nem mondta, hogy más orosz nem avatkozott bele, az orosz állam nem avatkozott bele.
Jó, de az orosz titkosszolgálat is része az orosz államnak azért, hogyha
hát
ebben az
irányban gondolkozik a szakértő úr. Hát nem, mert hogyha fölfogadok egy külföldi, mit tudom én, milyen szervezetet, attól kezdve nem része az orosz államnak, meg hogyha egy magáncéget fölfogadok, hogy valamilyen tevékenységet fejtsen ki Egyesült Államok területén, az nem az orosz állam része. Tehát Putyin nem hazudott, ő azt mondta, amit ő tudott, amire ugye megkérdezték a sajtótájékoztató, hogy most tulajdonképpen az elnök úr már, mint a Trump elnök úr, kibe bízik jobban, az FBI-ba, vagy mondjuk
vagy a CIA-ba.
Vagy a CIA-ba, vagy mondjuk, amit a Putyin mond. Hát erre azt mondta, hogy tulajdonképpen én elhiszem, amit az FBI mondott, bár vannak kérdések, amiket én nem tudok elfogadni, de hát a Putyin az annyira meggyőző volt, hogy én azt tudom csak elhinni.
Na jó, de hát most azért, de hát ha jól gondolom, akkor ha volt orosz beavatkozás az amerikai elnök választásnál, akkor az annak érdekében volt, hogy Trump legyen az elnök, nem?
Ennek az egésznek most már nem lehet értelmezni.
Hát ezért nem értem.
Semmi értelme nincs.
Jó, de most nem lehet volna egyszerűbb, hogyha ők azt mondják a két oldalú találkozók végén, hogy nem kell mindent elmondani, de a legfontosabbak közül kiemelnek hármat. Odaadják a sajtónak, mint téma. Akkor most nem erről beszélgetnék.
Hát nem volt-e orosz beavatkozás, vagy volt, nem volt. A sajtónak odaadják azt a hadsámcsodát.
Jó, de hát ebből most a Trump hogy jön ki? Hát már odahaza Amerikába nincs egy olyan oldal, se a republikánus, se a demokrata oldalon, ahol ne támadnák.
Hát Amerikában most már lassan hazáról minősítik, hát és aztán azt mondják, hogy impeachmentet, büntetés kell az elnök ellen, ami még persze nem zárható ki, bár szerintem mindent megtesznek, hogy azért ilyen ne legyen, de az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nem biztos, hogy átgondoltan beszélt a Trump itt különböző szinteken, és ide sorolom a NATO találkozót is, mert hát mondjuk egy amerikai elnöktől nem ezt várják. A Putyin gyakorlatilag diadalmaskodott, mert ő nagyon értelmesen.
Hát azt mondják az elemzők, hogy győzött tulajdonképpen, ha lehet így mondani.
Tökéletesen egyetértek ezzel az értékeléssel. Ő halál nyugodtan, higgadtan elmondta, és mondta, hogy hát most ezt komolyan gondolja, hogy mi Amerikában bele tudunk avatkozni abból, hogy milyen legyen a választás. Ami bele tudunk nyúlni az önök szerveibe ott Amerikán, vagy ki tud ilyet csinálni. Na most ugye a helyzet pikantéria, hogy előző nap 12 orosz hírszerzőt elítélt az amerikai bíróság, azért meg kémkedett. A találkozó napján őrizetbe vettek, vagy azt követően tegnap történt, ugye, hogy egy orosz ott lévő hölgyet, aki iskolai vízummal, tehát továbbtanulási vízummal tartózkodott az Amerikai Egyesült Államokba, kémkedés miatt őrizetbe.
De azt hiszem, hogy vádat is emeltek el. Azon gondolkoztam,
hát gondolom,
hogy össze lehetett készítve, hogy sok minden,
ez pontosan
hogy egy bíróság nem megállta a helyét.
Pontosan most arra van
időzítve. Jó, de akkor úgy néz ki, hogy van egy amerikai elnök, aki önálló pályán mozog, mint hogyha egy másik bolygón lenne, és akkor van az igazságszolgáltatás, a CIA, az FBI.
Az meg őt nem érdekli.
Ő megintézi a saját maga dolgát, őrizetbe vesz, stb.
Igen, na most ilyet Oroszországban nem tudok elképzelni, tehát Putyin alatt ilyet azért nem tudnék elképzelni. És ezt ráadásul ezt az őrizetbe bevételt, és arra napra időzítették, amikor ott járt a Trump, illetve amikor találkozott a Trump és a Putyin. Hát ez is furcsa, gondolom, nem teljesen véletlen történt ez a
dolog. De milyen érdekes, hogy erre nem kérdeztek rá az újságírók. Igaz, hogy már lehet, hogy utána volt.
Az már utána volt, tehát a találkozó után hozták nyilvánosságra. Ki tudja, mikor tartóztatták le? Ez már lehet, hogy régen volt, bár mondjuk az is igaz, hogyha valaki egy diák vízummal tartózkodik az Egyesült Államokba több éven keresztül, akkor nem feltétlen a döntéshozó környezetébe kéne neki mozogni, tehát azért fölmerül az emberbe egy-két kérdés ilyenkor, hogy mit követett el a hölgy, meg mit nem, és valószínűleg ellenőrizték, de hát én furcsának tartom,
hogy ellenőrizték, mert különböző oldalakon küldte el a nem tudom milyen jelentéseit, ahogy hallom a hírekben.
Na hát ezt meg nem hiszem, mert tettük ezzel komolytan az egész. A Twitteren küldte el a jelentéseit, amit tudom én kinek. Hát én még egy ügynököt nem láttam, aki a sajton keresztül küldi az információt, legyen az bármilyen mondjuk közösségi média. Tehát ez egyelőre a vicc kategóriába tartozó fogalom.
Akkor lehet, hogy nem is igaz?
Hát még ez, hogy ha ez egy komoly kiképzett ember, és oda küldték az Egyesült Államokba, hogy különböző körökbe épüljön be, meg információt szerezzen, akkor az erre szóló információját, vagy jelentését nem a Twitteren küldi. Ez ettől kezdve, amikor én ezt olvastam, akkor azt mondtam, hogy ez komolytalan, vagy hazugság, de a butaság az egyértelműen így van.
Visszatérve a két oldalú találkozókra, nekem azért úgy tűnik, hogy a Putyin elnök határozottan kérdezett, visszakérdezett.
Igen.
hogy rendben van, hogy mi bementünk a Krimbe, bár ez nem teljesen így
nem
van,
volt
mondta
téma.
Ő.
Bocsánat, a Krim nem volt téma. De a Putyin azt mondta, hogy erről nem beszélünk.
Jó, de volt a Fox News-nak adott egy interjút, amiben elmondja, hogy kérem szépen, mi teljesen legálisan vagyunk ott, hiszen volt egy választás, és a választás eredményeként alakult úgy Krim helyzete, hogy alakult, viszont vissza is kérdez, hogy jó, rendben van, de akkor a Majdannál, az előző Majdannál 2006, jól emlékszem?
Igen.
Mit tettek az amerikaiak? Vajon nem voltak ott, és nem segítették, hogy Janukovics elnököt eltávolítsák a hatalomból, és Juščenko kerüljön a helyére?
Én úgy gondolom,
tehát azért voltak, tehát a Putyinnak ebben az értelemben sokkal szimpatikusabb, előre átgondolt, jól fölépített érvei, válaszai voltak a különböző kérdésekre.
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen magas szintű államfői találkozó, ami nem sűrűn van, nem ilyen témáról kell beszélni, és főleg nem ilyen hangrendben. Tehát ez úgy nem illik erre a szintre, mert hogyha nem beszélünk róla, akkor ne vesse föl senki, vagy előre akkor egyezzünk meg, mert ezt általában így szokták csinálni. És tulajdonképpen hát Putyinnak ebbe igaza volt, mert úgy lazán lekezelte ezeket a kérdéseket, ami a Krim problematikáját illeti. A Putyin előfeltételt támasztott, és azt mondta, hogy ezen a találkozón erről nem beszélik. Hogy a Fox News-nak milyen interjút, az egy másik
kérdés. Van, de hát
az nem a találkozó
jó,
része.
De hát azért csak előkerült, hogy a NATO terjeszkedik Ukrajna irányába is például.
Hát persze, terjeszkedik meg Grúzia irányába is terjeszkedik.
De ez csak téma volt.
Az biztos, hogy téma volt. Az biztos, hogy beszéltek róla, és ez felismerült, de tulajdonképpen hát ez valóban bilaterális dolog, amit meg lehet beszélni részben, mert az, hogy a NATO terjeszkedik, az nem amerikai kérdés. Tehát, hogy a NATO most merre terjeszkedik, az a NATO problémája, és nem egy amerikai.
Jó, de
és
csak egy fajsúlyos tagállamról beszélünk az Egyesült Államok
esetében. Biztos, hogy
fajsúlyos esetében.
Tagállam, én ezt nem vitettem, csak ez nem ezzel a szinten kell fölvetni. Ez föl kell vetni a NATO
a
részéről,
megfelelő.
Vagy az orosz a NATO felé, de nem a Trumpnak. Tehát erre a Trump, ha ügyes lett volna, vagy jó tanácsadója lett volna, és nem a Bolton ült volna ott, már bocsánat a személyeskedésé, akkor azt kellett volna, hogy bocsánat, ez nem az én témám, ezt teszi meg Putyin úr a NATO-val, és kész, de nem kell neki ezt fölvállalni, ezt a dolgot. Egyébként pedig, amiket tárgyaltak, hát én is végignéztem, pont ma a sajtótájékoztatót végighallgattam, tulajdonképpen olyan borzalmas nagy dolgok nem történtek, nagyon, nagyon elmentek a kérdések mellett.
A nukleáris kérdések azért csak
előtt. A nukleáris kérdésben a helyzet az, hogy új fegyverek vannak, tehát ezeket a régi interkontinentális ballisztikus rakétákat, hogyha most mit tudom én, a 9000-ből megsemmisítenek mondjuk 2000-et, akkor még mindig marad 7000, tehát annyiszor lehet elpusztítani a Föld egy részét, abban mondjuk 4-jel, innen meg onnan 4-jel, egész biztosan az egész Földet, tehát túl vannak fegyverkezve. A jóisten se tudja megmondani, hogy ezek közül melyek hadrafoghatóak ma, vagy melyek vannak olyan állapotban, hogy Isten őriz ezeket használni. A következő dolog pedig az, hogy a fegyverkezés jellegi szintje ezt már túllépte, hiszen olyan új fegyverek vannak rendszerbe, vagy kerülnek rövid időn belül rendszerbe, amiről áprilisban beszélt már a Putyin, és azt mondták, hogy hát ezek ilyen fantazmagórák, sajnos nem fantazmagórák, mert olyan új hipersebességű rakétákat fejlesztenek ki, amit egyszerűen nem lehet kivédeni másik oldalról. Ugyanez megvan természetesen az Egyesült Államoknak, ők se dicsekednek velük. Tehát az egész légvédelmi rendszer, ami van, azt talán újra lehet majd alakítani, és másokat lehet helyette ki rendszerbe állítani. És következő dolog pedig az, hogy Oroszország ugye arra a reagálásra, hogy a NATO terjeszkedik az orosz határ irányában, illetve a déli területekre, ebből adódóan ugye az oroszok azt mondták, hogy taktikai, tehát harcászati atomfegyvereket fogunk fejleszteni, és ezt fejlesztik is, rendszerbe állítják. Na most nem hiszem, hogy erről, ami most éppen rendszeresítés alatt van, elkezdenének egy csökkentési vitát. Ennek nincs értelme.
A Start 3 egyezmény meghosszabbítása az
a Start 3 egyezmény meghosszabbítása, hát azt elkezdte még az Obama, az ő ötlete volt az egész, hogy csinálják, meg hát a Putyin is természetesen. Gyakorlatilag nem léptek előre, úgy bólintottak, hogy kellene csinálni.
Mit szabályoz az egyezmény?
Hát a hadászati nukleáris erőműveket csökkentés. Amiről most beszéltem. Azt lehetne, tehát ennek van realitása. Ezen a területen lehetne fejleszteni, lehetne újabb megállapodást kötni, amennyiben a szándék megvan mindkét állam részéről.
Mire célozhatott Putyin elnök, amikor azt mondta, hogy a START 3 egyezmény kapcsán úgy tűnik, hogy az amerikaiak nem tartanak be néhány dolgot? Mire gondolt?
Hát itt a rakétafegyverkezés kapcsán, tehát ők fejlesztik. Hát hogyha azt mondom, hogy erről kezdek egy csökkentési tárgyalást, akkor minimum azzal kezdem, hogy akkor nem folytatom a fejlesztést. Na most ők fejlesztenek. Sőt, most már ők máshol is gondolkodnak, ők már űrtelepítésen is gondolkodnak.
Az amerikaiak.
Tehát, az amerikaiak. Tehát hogyha én egy fegyverzet csökkentés, egy fegyverrendszer csökkentését tervezem, akkor közben akkor nem kísérletezek újra.
Elő sem fordulhat, hogy foglalkozom. Az, hát,
valahogy nem logikus a kettő.
Az orosz elnök felajánlotta, hogy segít az amerikaiaknak az észak-koreai kérdések lerendezésében. Miről van itt szó? Miben tud segíteni Oroszország az Egyesült Államoknak Észak-Koreában?
Hát Észak-Koreával kapcsolatban úgy látszik, hogy az a lelkesedés, amivel itt a Trump elkezdte a tárgyalásokat, illetve a kis rakétás emberről különböző nyilatkozatokat tett. Úgy látszik, hogy ez nem úgy megy, ahogy ő ezt elképzelte. Tehát ő szerette volna, hogy belemenjen az észak-koreai vezetés abba, hogy azonnal mindent leszerelni, mindent megszüntetni. Na most ezt a Kim Jong-un nem így képzeli el, hanem valamit valamiért. És akkor először ti nyújtsatok még olyat, hogy mondjuk a szankciókat csökkentitek, utána majd mi is nyújtunk valamit, és fokozatos haladunk előre.
Tehát akkor úgy tűnik, úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben is Észak-Korea trükkje
bejött. Több beszéltük erről, hogy tulajdonképpen ez nem egy hülye gyerek, ez a Kim Jong-un, ez a ravasz pali. Egyébként van kitű tanulni neki, úgyhogy nem
milyen
fogja...
Milyen értelemben van tanulni?
Hát volt már ilyen megállapodás korábban is az amerikaiakkal, hogy megszüntetik, tehát még a papa idejében, de gyakorlatilag visszalépett, az ellenőröket kiküldte az országból. Hát körülbelül most is ilyesmire lehetne számítani.
Jó, de hát az ember azt gondolná, hogy a CIA volt igazgatójából, lett külügyminiszter előkészítő munkálatai során kicsit világosabb kép.
A CIA volt igazgatója, nem támogatta ezt az egész kérdést, tehát ők azt mondták, hogy nem kéne a Kim Jong-unnel találkozni. A CIA is ezt mondta. Egyébként számos tanácsadó is az a véleménye volt, hogy nem, mert Trump úgy döntött, hogy ő találkozik, már pedig ő az elnök, ő dönti el. Na most a kérdésre visszatérve, hogy Oroszország mit tehet? Hát először is ugye egy komoly proliferátor országnak számít Észak-Korea, ami azt jelenti, hogy a különböző eszközeit átadja egyéb országokra, hát egész konkrétan névvel együtt Iránra gondoltam. Na most ezt ugye meg kéne akadályozni, emellett többen vannak. Talán Oroszország segíthetne valamit abba, hogy ez ne történjen meg. Ilyen együttműködés képzelek el másba, úgy különösebben nem hiszem, hogy Oroszország tudna ezt a kérdést támogatni. Oroszország a nevető harmadik kategóriába tartozott ezen az egész észak-koreai sztoriban, mert hát, dél-koreaiak, illetve a kínaiak vettek ebben részt. Oroszországot nagyon óvatosan, de kihagyták ebből, tehát ők most csak mosolyognak, hogy hát ez nem jött be az amerikai vezetés számára. Így ugye most szeretné a Trump, hogyha az amerikaiak esetleg segítenének ebbe, akár mondjuk Kínán keresztül is, mert kínaiakkal sem folytatnak az intenzív tárgyalásokat, különösen azóta, mióta itt a gazdasági szankciókat Kínával kapcsolatban bele engedte Trump, ne várjon különösebb pozitív hozzáállás kínai oldalról. Hát az oroszok meg majd meglátjuk, hogy ebbe a témában mit fognak tenni, de hát sokkal érdekesebb kérdés is felmerült, amikor arról volt szó, hogy oroszok közbe járnak abban, hogy az irániak vonuljanak ki Szíriából. Különösen mondjuk a Golán-fenség túloldaláról, mert ezt a Trump beígérte korábban már a Benjamin Netanyahu-nak, aki ugye ott járt, vagy háromszor ezt a kérdést az oroszokkal megbeszélni. Na most az oroszok erre nem nagyon hajlanak, tehát ők ezt nem akarják. Ezt
jó, de most ahogy végighallgatom a szakértő urat, tulajdonképpen Donald Trump, amerikai elnök egy sor olyan tárgyalást folytatott, ahol
amiből nem jött jól ki, ha lehet így mondani.
Hát igen.
Ami presztízsveszteséggel jár, az a kérdés, hogy ezeknél a megbeszéléseknél, a megállapodásoknál, vagy megbeszélt kérdésköröknél hogyan tudja tartani a saját szavát, hiszen a hátország, az Egyesült Államok, nem tudom milyen felelős intézményei is tiltakoznak.
Na itt van a probléma. Itt van a probléma, amit most mondott szerkesztő úr, mert ennek ez a lényege, hogy az amerikai elnök mögött nem sorakod fel az adminisztráció. És nagyon sokan már most bírálják, hogy hülyeségeket csinált az elnök. Önfejűen belemegy olyan dologba, ami az Egyesült Államoknak
áll. Hát de komolytalanná válik.
Hát komolytalanná válik azzal, hogy neki megy a FBI-nak, neki megy a CIA-nak, neki megy a saját szervezetek, és azt mondja, hogy hát nektek nem hiszek, a Putyinnak hiszek. Hát ez persze, hogy otthon nem veszik jó néven. Még akkor a balé lesz majd úgy néhány héten vagy napon belül, hogyha a Trump hazamegy, hogy utána ezt nem győzi zsebre tenni, mert igen sokan támadják. Tehát most nem csak ellenzik, tehát a másik pártban, a demokrata pártból, hanem a republikánus párton belül is támadják. Olyan emberek, akik azért komoly befolyással rendelkeznek az amerikai döntéshozatal, a szenátorok támadják. Na most tettük, ez a Trump kerülhet nagyon kellemetlen helyzetbe, hogy miket mondott, hogy mondta, hogy készítették elő, és akkor ilyenkor megkérdezem, hogy és mit tett a külügyminisztérium. Hogyan készítette elő a külügyminisztérium ezt a találkozót?
Hát lehet, hogy jó, csak nem vette figyelembe az elnök.
Ez is lehet. Ha viszont nem vette
figyelembe. Mindazt, amit mondtak a külügyben.
Ez is benne van. Ez is benne van. Leteszik a papírt, akár a kongresszus részéről, hogy bocsánat, mi ezt javasoltuk. Elnök úr meg így döntött. Neki joga van dönteni. Csak ezt a döntést neki azért a képviselőház előtt meg kell védenie. Tehát nem úgy van, hogy azt csinál, amit akar. Tehát ez nem Erdoğan országa, hogy azt csinál, amit akarok, és én határozok meg mindent. Az elnököt azért elég sokan ellenőrzik, meg fogják. Tehát nem rendelkezik ő szabad akarattal. És hogyha olyanokat tesz, könnyen rásütik, hogy az elnök úr az Egyesült Államok érdekei ellen tevékenykedik.
Hát na most ott tartunk, hogy áruló.
Tessék. Na, ezt még nem is olvastam, de nem vagyok meglepve, és nem leszek meglepve.
Hát a CIA korábbi vezetője azt mondta szó szerint, hogy áruló az amerikai elnök.
Azért mondom, hogy ettől kezdve...
Jó, mondjuk nem tudom, mekkora súlya van a CIA korábbi vezetőjének.
Most már semmi súlya nincsen, azért mondta egyébként, a jelenlegi biztos nem mondaná ilyet, mert másnap már nem ő lenne a CIA-nek az igazgatója, de a helyzet az, hogy ezt elég sokan fogják mondani. Tehát most nem lennék meglepve, hogyha kellemetlen helyzetbe kerülne. Mondjuk azok az elejtett megjegyzések, amiket tett a NATO-ba, hogy a NATO-val nem is lehet tárgyalni, és sokkal szívesebben tárgyalok a Putyinnal. Engem sokkal jobban vonz az, hogy a Putyinnal tárgyaljak, mint mondjuk az Észak-Amerikai Kereskedelmi Szervezettel, vagy akár a brit miniszterelnökkel.
Akkor ez lehet az oka annak, hogy a Putyin elnök azt mondta, hogy nekik nincsenek terhelő adataik a Donald Trumpra vonatkozóan, mert hiszen a gyakorlatban úgy tűnik, mintha zsarolnák Donald Trumpot az oroszok, hát aki úgy táncolna, hogy az orosz zenekar játszik.
Kicsit úgy tűnik, mert hát mondjuk az, hogy beszopta azt a ideológiát, amit az oroszok szerettek volna hallani, és most ezt hallják az elnöktől. Hát ettől szebb muzsika az fülüknek nem kell.
Kis Benedek József szakértő, Magyar Hatodalmányi Társaság elnök helyettese. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon.